A Pickwick Club. 1836. februárjában William Hall, a londoni Chapman and Hall kiadó társtulajdonosa, kopogtat egy fiatal újságíró Charles Dickens ajtaján. Ajánlatot tesz. Írjon kísérő szöveget az ismert karikaturista Seymour rajzaihoz, melyek valami londoni kocavadász klub a Nimrod egylet képtelen kalandjait ábrázolnák füzetes folytatásokban. Dickens elfogadja az ajánlatot, és ma már minden angol iskolás gyerek tudja, hogy az eredetileg másodrendű kísérőszöveg mihamar háttérbe szorította a kitűnő Seymour rajzait. A karikaturista állítólag sértődöttségében nem sokára öngyilkosságot követel. A közönség azonban ezzel keveset törődik. A közönség a riporterből íróvá emelkedő Dickensre figyel, aki olyan duzzadó erővel ontja a folytatásokat, mintha sosem akarná abba hagyni. E folytatások eleinte a Pickwick iratok címen jelentek meg, később a Pickwick Club hátrahagyott iratai néven tömörültek regényé. Így született meg Dickens első regénye. Így született meg Dickens. 24 éves ekkor. Életének minden szempontból sorsdöntő esztendejéhez érkezett, 1836 elején jelenik meg első regénye, a Sketches by Boz, Boz vázlatai. Ugyanebben az évben veszi feleségül Catherine Hogászot, egy újságíró kollégája számos leánya közül a legidősebbet, akitől 22 évi házas élet után válik majd el. Dickens, a magánember élete, az olvasó és az irodalom történész szempontjából egyaránt, 1836-ig érdekes csupán. Életének első 24 éve nyitány és előjáték a későbbi műhöz. A magánember Dickens élete 1836 után az író Dickens életébe olvad, vagyis elválaszthatatlan része lesz a Dickensi művészetnek. Életének első 24 évében viszont Dickens még nem író, még csak leendő író. Íróvá születése nem képzelhető el e 24 esztendő nélkül. Minden művészetek ősforrása a gyermek és ifjúkor, amikor a világ érzékelése kitörülhetetlen barázdákat vés a szűztiszta tudatra. Dickens azonban szinte egyedülálló gazdaságossággal használja szemét, idegeit és emlékezetét. Az eredmények ismeretében olykor hajlamosak vagyunk tapasztalati valóságnak venni a Copperfield Dávid első csodálatosan tiszta vonalú emlékezés vízióit. Dickens számára valóban születésekor kezdődött a figyelés és tapasztalás. Az élettani születését követő 24 esztendő eseményeinek végigkísérése nélkül nehezen magyarázható a hirtelen metamorfózis. Az író Dickens születése 1836-ban. Szerencséje korán kezdődött. Bölcsője fölé mindjárt két halhatatlan Dickens figura hajol. A tengerészeti hivatal habókos kis tisztviselője, a jóhiszemű kelekótya beszámíthatatlanul optimista terveket kovácsoló apa, John Dickens, kinek alakját Missouber úrtól Dorit úrig oly sokszor örökítette meg a fiú. A férje árnyékába húzódó, kedves, kicsit szépélek, kicsit jelentéktelen anya, akit majd Nickleby-né semmibefutó, tétován indázó mondatkolosszusai idéznek fel. A szülőkhöz csatlakozik Mary Weller, a család mindenese, háztartási alkalmazott dajka és nevelőnő, akit Pegotti Klára néven ismerünk a Copperfield lapjairól. Ez az aranyszívű és dús fantáziájú parasztlány népdalokkal, farsangi blődlikkel, kecskerímekkel és vérfagyasztó kísértett históriákkal termékenyíti a kisfiú képzeletét, pontosan megnevezve ez irodalmi termékek forrását, vagyis, hogy valójában melyik nagybácsi és öregasszony mikor és milyen szándékkal adta tovább a hallgatóságnak. Az első lecke élet és irodalom ős egységét volt hivatott bizonyítani. Dickens születése után 5 évvel a család a Kenti Chathambe költözik. Ez a földrajzi környezet, ez a táj, Chatham és Rochester, a Kenti tartomány, Dél-Anglia. A gyermek Dickens örök élményes, az író Dickens életművében London mellett a leggyakrabban megjelenő vidék. Itt történt, hogy fiával az országúton sétálva, Dickens apa, a Getz Hill Place néven ismert épületre mutatott. Ha majd nagy leszel és derekasan dolgozol, szólt a gyermeklelkű s pénzdolgában nagyvonalú örökoptimista, megveheted magadnak. Ez volt egyetlen pénzügyi jóslat, amely beteljesedett. 35 év múlva Dickens megvásárolja Getz Hill Place-t. A vörös téglás, apró kupoláján szélkakast himbáló épület ma angol hódolók és amerikai sznobok zarándok helye. E szimbolikus jelenetnél azonban fontosabb a chathami vidék sorsdöntő szerepe Dickens korai világképében. Az 1810-es évek végén, a család ott tartózkodása idején ez a dél-angol tartomány valahogy kiesik az időkből. A Brit-szigeten lassan betetőződik az ipari forradalom hódítása, az újkor vívmányai új arcúvá formálják a társadalmi és a magánélet minden rétegét. A dél-angol tájon viszont még a régi mezőgazdasági Anglia képe tárul a szemlélő elé, nagy földbirtokokkal, junyájakkal, legelőkkel, vidéki úriházakkal, és az úriházakban derék, puncsivó, múlt századból itt maradt földbirtokosokkal, a Pickwick klub világa ez. Dickens szerencséje, hogy két korszak határán született. Mohó szeme a letűnő, feudális Anglia képét épp úgy felitta, mint az új formákba szilárduló kapitalista birodalomét. Ez az utóbbi élményanyag sem késett sokáig, és megjelenésében sokkal ijesztőbb volt a chathami évekénél. Dickens 11 éves, amikor családja Londonba költözik. A kisfiú, akinek még be kell fejeznie iskola évét, egy hideg, nyírkos napon utazik szülei után. Később megírta, hogy az úton nagyon egyedül érezte magát. Ő volt az egyedüli utas a postakocsiban. Ez a magány megmarad Londonban is. A család anyagi helyzete idős Dickens levegőre épült pénzügyi koncepciói okából ekkor már tragikus. A kisfiú nem folytathatja tanulmányait, naphosszat egyedül van. Más mulatság híján bekóborolja a londoni külvárost. A chathami napsütötte mezők után, a sötét magas épületek közé zsúfolt ismeretlen világot, ahol örökös köd permetezi az utcákat, és a ködből sosem látott különös figurák úsznak elő. Aztán bekövetkezik a régóta esedékes bukás. A fizetésképtelen idős Dickenst az adósok börtönébe, a hírhet Merselsea-be zárják. A család ez időben már igen nagy számúra szaporodott, és most minden jövedelmi forrás nélkül maradt. Mrs. Dickens, afféle leánynevelő intézet, a korban szokásos magániskola alapításával próbálkozik. Az ifjú Dickens pedig elszakad a családtól, és egy cipőpasztagyár alkalmazottja lesz. Itteni munkáját illetően életrajzírói még nem tudtak végleges határozottsággal dönteni. Egyesek szerint Dickens a suvixos dobozokat kötözte és csomagolta. Mások úgy tudják, csupán a doboz címkéket ragasztotta. A munka minden esetre mocskos, kínzó illatú és kegyetlenül fárasztó volt, heti 6-7 shillinget fizettek érte mindössze, és Dickens szégyenkező iszonyattal gondolt mindig életének e szakaszára. Ma úgy látjuk, hálátlanul ítélte meg ezeket az éveit. A kenőcskötöző rabszolgamunka roppant élményanyagot hozott a későbbi írónak, és Dickens sosem felejtett emlékeiből semmit. Élete szabályos szakaszokra oszlik ez időben. Vasárnaponként az adósok börtönébe látogat. Apám a portás lakásban várt rám, írja később az amerikai jegyzetekben. Felmentünk szobájába, és nagyon sírtunk. Még most is látom a tüzet, ahogy ülünk előtte. A rozsdás rácson belül téglák sorakoztak, nehogy túl sok szén égjen el. A hét többi napján a pasztagyárban robotol, munkája után az utcákat járja, nyolcadrangú vendéglők menüit fogyasztja, alpári zukkocsmák kavargásában merül meg. És egyre nagyobb anyagot cipel magával, a pasztagyárból saját tapasztalatait, és a mellette görnyedő kisfiúk fájdalmát. A gyermeki szenvedés mesztelen látványát hozza. Az utcákról a londoni kisember, a kokni, a cselédek és boltosok, kocsisok és kocsmárosok, tolvajok és orgazdák arcát, szokásait, fintorait és beszédmódját szívja fel. A fiatal Dickens lelkébe így két élmény réteg ülepedik. A csetemi boldogság, az önfelett kalandozások kora a londoni szenvedéssel, a zaklatott kóborlások idejével esik egybe. A háborítatlan szabadság emlékére a pasztagyár és a Merselszi börtön fekete árnyéka borul. Életművén ezért osztozik majd a harsány nevetés és a szívszaggató fájdalom. Írói világának egyik sarkpontja a földi édenkert. A másik a földre szállt pokol. Eddig tartott Dickens előéletének tapasztalati valósága. Ez volt az alap. Erre következhettek az intellektuálisabb élmények. A gyermekkori olvasmányokkal kezdődött. Még az édes csetemi otthonban történt, hogy egyik nap nagyhalom ócska könyvre bukkan, Smollett, Fielding, Goldsmith, Cervantes, Defoe, Le Sage regényeire is olvasni kezd. A Copperfieldben írta meg később, miként rezdültek meg ott, a világra ébredő kisfiú körül az aprócska szoba falai, Roderick Random, Tom Jones, Don Quixote, Gil Blas, Robinson és mind a többiek lépteitől. A névsorra érdemes figyelni. Kivétel nélkül az epika hőskorának, a 17.-18. századi regénynek óriásai vonulnak el későbbi utóduk előtt. Hatásuk alól Dickens majd sokáig nem vonhatja ki magát. Ez ősregények világképe és esztétikája mély nyomot hagy első korszaka művein, a Pickwicken leginkább. Az olvasmány élményt az olvasottak előadása követte. Első nyilvános szereplésül Dickens a család barátai és ismerősei előtt, kiskorában az asztal tetején, később már rendes testhelyzetben regényhősei kalandját játszotta el. Teli tüdőből énekelt, fintorgott, tapsal kísérte magát később, már halandzsa nótákkal és maga szülte rigmusokkal is szórakoztatja a látogatókat. Mohó érdeklődése a színház és a színházósdi iránt egész életében végigkíséri. Már világhíres író, amikor lányaival családi színjátszó együttest alakít, maga is fellép, rendez, igazgat. Ó, Mr. Dickens! Sóhajtott fel egyszer egy kivénült színész. Ha nem írja azokat a könyveket, micsoda színész lett volna magából? Dickens literális hajlamai pályaválasztásában tetőzöttek. Miután kiszabadult a pasztagyárból, és egy alantas magániskolában befejezi tanulmányait, útja egy ügyvédi irodán át a sajtó felé vezet. Rendkívüli igyekezettel és eredménnyel tanul gyorsírást. Különböző lapoknál kísérletezik végül, 1834-ben a Morning Chronicle tudósítója lesz, és eljut ígéretei földjére, a parlament karzatára. Átlag feletti íráskészsége folytán hamarosan érdekes tollú riporternek számít. Londonból és vidékről egyaránt tudósít. Arcképcsarnokába új típusok gyűlnek. Tory és Whig politikusok, arisztokraták és polgárok, fortélyos képviselő jelöltek és balek választók. S a parlamenti szónoklatok rögzítése közben az érces ürességtől, a patetikus közhely pufogtatáson át, a körmönfont mellébeszélésig az alkotmányos stílus számtalan változatát jegyzi fel. A kép teljes, az anyag együtt áll. 22 éves korára Dickens ismeri Londont és Dél-Angliát, a nagyváros mocsarát és mennyországát, csavargók és koldusok nyomortanyáit csak úgy, mint a hatalmat birtoklók otthonát és a parlamentet, és már meg is tudja írni ismereteit. Első műve a Dinner at Poplar Walk című apró vázlat 1833. decemberében jelenik meg a Monthly Magazine lapjain. A fiatal szerző lelki állapota nem különbözött a hasonló helyzetbe került átlag halandóétól. Megveszi a lapot, és miközben írását keresi, szemem olyannyira elhomályosult az örömtől és büszkeségtől, hogy alig láttam az utat. Az első vázlatot hamarosan követi a többi. Kötetbe gyűjtve, mint említettük, 1836-ban jelentek meg. Dickens első könyve azonban, noha szerzőjének hírnevet szerez, még az író Dickens születése elé esik. A Sketches by Boz eléggé jelentéktelen alkotások foglalata, tulajdonképpen csak tollpróba, új gyakorlat, előkészület az egész. Az író aspiráns seregszemlét tart, számba veszi világát. Az anyag már sejteti Dickens későbbi hajlamait és erényeit. Komikus arcok, groteszk képek villannak elő a londoni sokaságból, és utólag visszatekintve a sziporkázni készülő humorista mellett a későbbi nagy társadalomreformátor hangját is kiérezzük. Írói előéletének még egy sajátos vonásáról kell megemlékeznünk. Annál is inkább, mert ez a jellegzetessége íróvá születése után csak erősödik. Mihelyt megismeri az alkotás örömét, a népszerűség és az anyagiak verőfényét, Dickens elképesztő termékenységről tesz tanúbizonyságot. Szinte felelőtlen rablógazdálkodást folytat kincseivel. Képtelen nemet mondani, minden felajánlott szerződést aláír, minden kiadói megrendelést elfogad. Váratlanul döbben tulajdon erejére és megrészegedik a bőségtől. Még a Sketches megjelenése előtt elvállalja egy fiatal zeneszerző operettjéhez a szövegkönyv elkészítését. Közben cikket, riportot, vázlatot ír különféle lapokba, névvel, álnévvel és névtelenül. Közben időt talál, hogy ingerült pamfletet szerkesszen egy bigott parlamenti törvényjavaslat ellen, mely nem csak a vasárnapi munkát, de a vasárnapi szórakozást, kirándulást is vallási szempontból ártalmasnak, ezért eltiltandónak ítéli. És mindezek közben már írja a Pickwick folytatásait. E szédületes iramú és csak a későbbiekben fokozódó munkatempót számos körülménnyel lehet magyarázni. Dickens egész életében rettegett a szegénység, részint valós, részint mitizált rémétől. Életútját örökös anyagi számítások fátyolozzák. A kisfiú a Warren-féle cipőpaszta árnyékában kereste megélhetését. A fiatal íróművei elkelt példány számát leste, és nem egyszer az éppen soron levő regényfolytatás kelendőségéhez idomította a következő folytatást. A befutott író ugyanezt csinálta. Ráadásul felolvasó körutakkal gyötörte magát, és amikor saját anyagi helyzete már kitűnőnek volt mondható, örökösei jövőjét kellett még biztosítania. Marcel szíbezárt apjára emlékezett mindig, és iszonyodott a gondolattól, hogy halála után hasonló sorsra jusson nagyszámú családjából valaki. Ehhez járult, hogy imádta a népszerűséget, imádta a közszereplést. Egész életében színpadon állt, írja róla gonosz túlzással André Moroa. És még érett fővel sem érte be azzal, hogy ő, Dickens, a kor legnagyobb angol írója. Élete más-más szakaszain, hol Mrs. Gaskell, hol Szökölé, hol meg éppen Wilkie Collins babérjaira vágyott. A legfontosabb ok, és a legegyszerűbb magyarázat azonban, csordultig érezte magát írnivalóval, és szeretett írni. Íróvá születése végeredményben ennek köszönhető. A Chapman & Hall cég megrendelése csak szőnyeget terített a Parnassus felé vezető útra. A Pickwick Club hátrahagyott írásainak tervét tehát egy kiadói ötlet sugalta. És amikor Dickens íráshoz látott, maga a regény sem állhatott másból, mint egy ötletből, egy figurából, s egy nem éppen új irodalomtechnikai eljárás gondolatából. Az ötlet mindjárt elég képtelennek tetsző. Néhány brit polgár a díszelnökükről Pickwick Clubnak keresztelt zárt körű egylet tudományos ülésszakán elhatározza, hogy felkerekednek az emberi természetet tanulmányozni. A figura egy derék, középpolgári aglegény, rózsásan kerek arccal, nyájas szemüveggel, hálósipkában, Pickwick úr. Körülötte mellékszereplőként sem éppen ismeretlen típusok sorakoznak. Snodgrass a széplelkű fűzfa poéta. Tapman a nők barátja. És Winkle a sportférfiú. Egy költő, akinek sosem jelent meg semmije. Egy rózsaszínű Don Juan, aki fél a nőktől. és egy elméleti sportember, aki a testedzés egyik ágával sem próbálkozott eddig. A követendő regénytechnika meg éppen ekkor válik lebecsülten anakronisztikussá. A haladó pikareszk, a múlt századi kalandregény műfaja ez. Dickens mindjárt a mű második fejezetében postakocsiba ülteti négy szereplőjét, és útnak kereszti őket. A regény szerkezet dolga ezzel elintéztetett, jöhet a mese, a kaland, más sem kell már, mint megírni. Hol, mikor és mi történik a postakocsiból kihajló pikvikistákkal. Dickens az elraktározott élmények bőségében és fantáziájában bízhatott. A postakocsi elég gyors alkalmatosság. Anglia pedig megfelelően nagy ország ahhoz, hogy két regény folytatás közt az író kieszelhesse mindazt, ami serkentően hat az olvasói képzeletre. Nyilvánvaló, ha a keletkezés pillanatában tekintjük, sőt, ha utólag visszatekintve alkotó elemeire, részeire bontjuk, a Pickwick szinte predesztinálva volt, hogy oly sok korabeli, ügyes ollózással és okos rutinnal megírt folytatásos regényhez hasonlóan feledésbe fakultan hújjék ki az emlékezetből. Ezzel szemben az irodalom történetből úgy értesülünk, hogy alig néhány Pickwick füzet után a nép az országúton várta a postást az esedékes regény folytatások napján. A Pickwick klub, a ma Dickens regények egyike, melyeken azóta sem rontott az idő. Minden aránytalanságával, naív és monstruózus idomtalanságával úgy csodáljuk ma is, mint gót székesegyházak árkádjain a vízokádó négyszemű sárkányokat, meg a kibogozhatatlan végtagú halgyíkokat. Sok nevetéssel és titkolt hátborzongással. Mert régen éltek, talán soha, talán csak az alkotói képzeletben, de évszázadok múltán is eleven körvonalakkal merednek elénk, egy alakot öltött hangulat és létforma hírnökeiként. A regény legelső lapján Samuel Pickwick tudományos felolvasását rögzíti az egyleti jegyzőkönyv. Az értékes előadás a Hampsteadi halastavak forrásának lelőhelyéről szolgáltat adalékokat, megtoldván azt a tüskés pikófélék problémájáról szóló fejtegetésekkel. Néhány oldallal odébb Samuel Pickwick már útra készen áll, térdnatrágban, bokavédőben, útitáskával, távcsővel, jegyzőkönyvvel, mi egyébbel felszerelve. Rögtön ezután a londoni utca egy sajátos teremtményére villan a fény. Egy kocsimosó jelenik meg a színen, daróc kabátban és daróc kötényben. Még azt is megtudjuk, hogy nyakában számmal ellátott réztábla lóg. A kocsimosó egy kocsisnak adja át a helyet, aki Pickwick érdeklődésére kifejti, hogy az ő lova 42 esztendős, se több, se kevesebb. E nem mindennapos természeti csodáról a hüledező Pickwick nyomban feljegyzést készít. Ez a rövidke rész, a regény bármelyik fejezetében találunk hozzá hasonlót, akár summája, kvint eszenciája is lehetne a Pickwick klubnak. Az első mű, és tágabb értelemben a Dickensi művészet három fontos alapelemét tárja elő. Az ember felettien képtelen, a groteszk kedvtelten gyakori poentírozását, az aprólékos, semmit figyelmen kívül nem hagyó Dickensi mikrorealizmus módszerét, és mindenek felett a faarcú humor, a kommentár nélküli leírás és megjelenítés folytán kétszeres hatású komikum, az itt még szelíd, objektív irónia áradását. Elsősorban ezeknek okából avulhatatlan olvasmány a Pickwick klub. Dickens igen kevés művét jellemzi, hogy elolvasásuk után, akár csak napokkal is, tévedhetetlen pontossággal emlékeznénk a tengeri kígyó hosszú cselekmény tekervényeire, a számtalan elágazásra és oldalösvényre. Szerkezetlenség szempontjából Dickens világában a Pickwick klubé a pálma. Ám e regénymonstrum ezernél több oldalán a pickwickisták kibogozhatatlan kanyargású kaland útjának az alig áttekinthető cselekménynek, a mellék és almellék események zegzugainak, az indokolatlanul közbeszőtt novellisztikus betéteknek sokszoros formátlanságát és logikátlanságát, a fantázia villódzás, a leírások szigorú pontossága és a csorduló humor hitelesíti. Noha megácsolt szerkezetet kár keresni ebben az eseményzuhatagban, hangulatilag mégis két egymástól érezhetően elütő részre oszlik a regény. Némi általánosító túlzással a vidéki és a londoni cselekményszálak különbözőségére utalunk itt. Valahol a regény közepén lehet a határvonal. Pontosan alig húzható meg, a két eseménysor a regény második felében is, szeszélyesen egymásba futva kanyarog. A pikvikista felfedező út verőfényes hangulata áll szemben, a bardel kontra pikvik per ridegebb atmoszférájú eseményeivel. A Pickwick első folytatásai 1836-ban jelentek meg, egy évvel az angol 19. századnak nevet adó Victoria királynő trónra lépte előtt. És hogy Dickens e műve olyannyira különbözik első korszaka más munkáitól is, annak a fiatal író pazarló bőségén túl egyéb, mélyebb okai is vannak. Ez az egyetlen Dickens regény, melynek anyagát döntő részben egy éppen tovatűnő, a történelem mélyébe süllyedő tájhangulat és társadalmi életvitel adja. A délangol vidéken derűsen idilli mesekorba gördül vissza a pikvikisták postakocsia. A Waterloo utáni kegyetlen, minden társadalmi réteget és gazdasági formációt robbanásig hevítő angol történelem tájai helyett az ipari forradalom előtti Szigetország békés, álmatag, patriárhó feudalizmusába kedélyes uraságok, szorgalmas tőkésbérlők és még szorgalmasabb bérmunkás parasztok, eszményi munkaadók, megelégedett munkavállalók és hűséges cselédek világába vezet az út. Milyen volt ez a Dickens korára alámerült birodalom? Ha megsemmisülnének az egykorú honismereti kézikönyvek, a Pickwick mozaikjaiból teljes képet állíthatnánk össze. Mármint a felszín, a megjelenési formák gazdagságát illetően. Mert a Pickwick világa egyszerre reális és stilizált. A pre-viktoriánus tartomány az Ezer egy éjszaka mesebirodalmával olvad össze. Groteszk ködlovagok, kelekótya álomhősök sorakoznak tucatszám, akikről mindent megtudunk, rögeszmésen visszatérő gesztusaikat, arc- és kézmozdulataikat, szavuk járását, ruházatuk összetéveszthetetlenül egyéni ráncait, csak éppen egyéniségük mélyebb rétegeiről, lelki örvénylésükről és a társadalmi valósághoz fűződő kapcsolataikról nem értesülünk. Pickwick úrról a regény vége felé a sokszázadik oldalon derül ki, hogy vagyonos férfiú. Vagyonát tisztes üzleti vállalkozással szerezte. Az őt koszorúzó pickwickistákról azonban még ennyi sem ismeretes. Miből élnek? Honnan van idejük és módjuk-e képtelen felfedező útra? A korabeli valóságtól való függetlenedésre, leválásra. Dickensnek itt még eszébe sem jut, hogy akárcsak sejtesse is ezt. És amilyenek a látogatók, olyanok a meglátogatottak. Magasan a valóság felett, a mese gátlástalan tündérszárnyain lebeg a kenti, rochesteri tartomány. Mintha a súlyosabb részeket mind kipumpálták volna a szereplőkből. A figurák levegőbe röppennek a nyomás különbség miatt, s földi talajtól függetlenedve járják táncukat. Wardle földesúr udvartartása, házanépe és életvitele a régi Anglia mélyebb, keményebb jelenségeinek is hiány van. Az idill derűje uralkodik el a színen. Mi történik Pickwickkel és követőivel? Bálba mennek, hol Tapman, a hősszerelmes, gáláns kalandba keveredik. Katonai hadgyakorlatot figyelnek meg, a hadsereg csak nem megsemmisíti őket, közben Pickwick a kalapját is elveszíti. Vénkül a sportférfi lóra ül, és kudarcot val. Snodgrass, a poéta, meghallgatja egy kitűnő lelkész versét a zöld repkényről. Tapman szerelmes lesz. Snodgrass és Vénkül is szerelmes lesz. Pickwick ugyan nem lesz szerelmes, viszont különböző szerelmi ügyekbe bonyolódik, melyekből további ügyek bonyolódnak, és így tovább végeláthatatlanul. A gonosz Jingle, aki a regény sok száz oldalán át vezeti orránál fogva Pickwicket, mindig szaggatott, lihegő mondat csonkokban fejezi ki magát. Joe, a hájas fiú, mindig félálomban révedezik, s félálmából mindig a pástétom illata veri fel. Csupa helyzetkomikum, csupa öntörvényű, groteszké hegyezett jelenet. S mindezek fölé a varlőféle karácsony este hangulata borul, a pulyka evéssel, puncsivással, szembekötősdivel, piszipuszikkal, karácsonyi énekekkel, kártyapartikkal fűszerezett, derékinasokkal, hűséges komornákkal, piruló szűzlányokkal, süket nagymamákkal koszorúzott béke és szeretet ünnepe ez. Neki családiassága itt először kell, hogy a barátságos falakon kívül sötétlő külvilágot ellensúlyozza és távol tartsa. Az angyalba oltott fajankók pikviki szereplőgárdájától egyetlen figura üt el. Sam Weller. Seregnyi pikareszk regénynek volt halhatatlan kettőse, a jóindulatú Sajna ostoba úr, meg az éleseszű, ám csirkefogó szolga. Sam Weller viszont éleseszű ugyan, de egyáltalán nem csirkefogó. Nem csupán a Sancho panzai bölcs fegyverhordozót jeleníti meg fejre ejtett gazdája oldalán, ő vezeti be Dickens birodalmába az angol népet. Kiapadhatatlanul sorjázó anekdotái, apjával, a fuvarossal folytatott mulatságos és mélyértelmű párbeszédei már nem a pikviki óriás fársz szabályaihoz igazodnak. Stilizált fölbirtokosok és szivárványos kispolgárok gyűrűjében Sam Weller a földön járó népi bölcsességet, a fanyar, józan és ellenállhatatlan angol népi humort testesíti meg. A Pickwick Club egyik legfontosabb eseményszála, a Bardell kontra Pickwick per, aztán egészében is túlmutat egy kispolgári tündérországon, a későbbi Dickens felé bajós eseményeket sejtetve. Az alapötlet persze itt is vígjátéki. Ez a regény nem bírja el a mélyebb áramokat. Pickwick urat, mint tudjuk, egy képtelen félreértés következtében házassági ígéret megszegésével vádolja szállásadónője Bardellné. És mert Pickwick megmakacsolja magát, és sem házasodni, sem kárpótlást fizetni nem hajlandó, megszenvedi a korabeli igazságszolgáltatás gyakorlatát, hogy végül az itt még némileg stilizált Fleet fogházban, az adósok börtönében kössön ki. A regénynek ezek a részei vezetnek túl önmagukon. Az angol közállapotokat karikírozó jelenetek már korábbi fejezetekben is adódtak. Például az Eatonsville-i választások rajzában, melyből a Pickwick legártatlanabb olvasói is leszűrhettek bizonyos Angliát illető tanulságokat. Ez azonban még csak szelíd humor volt, derűs csipkelődés. A regénybe szőtt novellisztikus betétek némelyikéből, a fegyenc hazatérésének elbeszéléséből, a furcsa ügyfél történetéből már megcsapott a pikviki verőfénnyel feleselő borzalom és halál lehellete. Ezeknek hangulata azonban még a romantikus rém történeteké. A Dickensi iszony első igazi hangjaira az ügyvédi irodák, a bírósági tárgyalás, a Fleet börtön bemutatásakor figyelhetünk fel. Egy piszkos, elhanyagolt ház földszinti szobájában négy írnok ült, Dodzon és Fogg urak irodájában, akik hites és okleveles, bejegyzett köz- és váltó ügyvédek voltak a londoni legfelsőbb törvényszéknél. Fent nevezett írnokok napi munkájuk közben körülbelül annyi levegőt és annyi napfényt kaptak, amennyiben része lehet egy olyan embernek, aki egy mély kút fenekén üldögél, nem számítva utóbbinak azt az előnyét, hogy a kút fenekéről nappal is láthatja a csillagokat. Ezzel a jellegzetesen objektív, tárgyas hangú Dickensi leíró mondattal kezdődik egy ügyvédi iroda bemutatása. Alig ha képzelhető, ennél hatásosabb expozíció. A légüres térben, üvegharang alatt élő jogi kreatúráknak, a láthatatlanul folytogató perrendtartási szálaknak, az igazságszolgáltatás absztrakt fenyegetésének nagy Dickensi freskójára a Pickwick festi az első színeket. A magas válaszfal felett láthatatlanul trónoló írnokokkal, piszkos iratkötegek, papírcímkés dobozok, tolszárak, tintatartók, néma és nagyhatású statiszta seregével, valamint Dickens első ügyvédi szörny alakjával, a két nevű egylelkű Dodzon és Fogg ikerpárral. Ismét hangsúlyozni kell, hogy Pickwick úrpere, Bardell nével, a későbbi regények nagy procedúráinak szelíd előfutára csupán. S a regény egészének derűs légköre okán nem váratlan, hogy Pickwick összekuszált ügyei Dickens-i viszonylatban kevéssé erőszakolt fordulatú után rendbe jönnek, s a végén rózsás örömtüzek gyúlnak mindenfelé. Itt a cselekményhez és az anyagkezeléshez illő, hogy a szerelmesek egymáséi legyenek, a hűszolgák elnyerjék jutalmukat, s még a gonoszok is jó útra térjenek és új életet kezdjenek. Maga Pickwick megváltozik a regény második felére. Chesterton, aki igen szellemes paradoxonokkal próbálta két könyvben is megfejteni a Dickens-i életmű sok paradoxonát, mondta először, és utána jól hangzó közhelyé lett, hogy Dickens figurái nem változnak, nem öregednek a vaskos regények folyamán. Egy tömbből faragottak, halhatatlanul egyarcúak, akár az istenek. A mellékszereplőkre, a feledhetetlen Dickens-i statisztériára sokban érvényes ez a megállapítás, a Pickwickhez hasonló főalakok azonban nagyon is a Dickens-i elképzeléseknek megfelelően változtatják arcukat. A regény első, nagyobb részében Pickwick hiszékeny és elképesztően naív jólélek, aki az emberi természetet kívánja tanulmányozni, és akinek nem e világi figurája tehetetlenül hányódik az emberi természet megnyilvánulási formái közepette. A regény végére megváltozott Pickwick, a bűnöket megbocsátó, ellentéteket elsimító, áldást osztó jóságos pénzember, sokkal ellenszenvesebb figura. Ami nagyobb baj, sokkal unalmasabb is. Kezdetben Pickwickkel történtek a dolgok. Később már Pickwick intézi a dolgokat, méghozzá elég tételesen. Metamorfózisán a későbbi emberbarát és erkölcsprédikátor Dickens kezenyoma érződik, s a megváltozott Pickwicket sokkal erőszakoltabban üdvözülő, még tételesebb Dickens-i rezonőrök követik majd. A Pickwick klub a fiatal Dickens nagy erőpróbája. Erejével, gazdagságával mindenkit elkápráztatott, önmagát is. Kedvére elnyújtózott anyagában kavargó színekkel és pedáns leírásokkal, extrém figurákkal és átfogóbb kapcsolatokkal kísérletezett korlátlanul. Az első mű hírt és sikert hozott. A nagysereg szemle így véget érhetett. Dickens világának körvonalai már szilárdak. Következhetett e világ felmérése mélységben, szélességben egyaránt. Süközd Mihály. Vége.